8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
A végső kérdés. Ajtóm megreccsent, betört, kidőlt. Egy idegen állt a küszöbömön. Meghalsz, nyomorult! Kiáltott rám. Épp a kályhára készültem rárakni, fölálltam. Ön engem összetéveszt valakivel, jegyeztem meg. Nincs tévedés! Kiabált tovább, de már abbahagyta a tegezést. Magának ütött az órája! Farzsebébe nyúlt a pisztolyáért, de olyan lassan, ráérősen, ahogy egy kutyát simogatunk meg. Eközben megraktam a kályhát, alágyújtottam, néhányszor átsétáltam a szobán, mert az ember mielőtt lelövik, végig szokta gondolni az életét, de az ő keze még csak félúton volt a farzsebe felé. Ami később történt, az is olyan vontatottan játszódott le, mint egy lassított filmfelvétel. Ezzel kapcsolatban tisztázni szeretnék valamit. Ismerem az embereket. Előre tudom, milyen rossz indulattal értelmezik majd az eseményeket. Leszögezem tehát, hogy a merénylet normális tempóban folyt le. Nem a gyilkos volt lassú, hanem az én felfogásom gyors. Az országos átlagnak 15-szöröse. Aki gyorsan gondolkozik, többet lát. Azt is megfigyeli, ami mások szemében összefolyik. Például, mielőtt valaki ásít, én, ha jó formában vagyok, egy kis idő alatt megeszem egy háromfogásos vacsorát. A merénylőm nyilván azt fogja mesélni, hogy egy fél perc alatt végzett velem. Én azonban gyors fölfogásom jóvoltából e fél perc alatt fontos dolgokat intézhetek. Most még csak ott tartunk, hogy a merénylő nagy keservesen előhúzta a fegyverét. Nincs ok sietségre, de ezt a halálom előtti időt okosan szeretném kihasználni. Mit tegyek hát? Hasra vágódjak, segítségért kiabáljak, vagy valamit a gyilkos fejéhez vágjak. Egy lelövés, ha ilyen hosszadalmas, egy csomó lehetőséget ad az áldozatnak. Míg ő a pisztolyával bajlódott, föltárcsáztam a kezelőorvosomat. Rögtön rákezdte a panaszkodást, hogy az autóján eltört a kúpkerék, a differenciálmű egyik alkatrésze, és csak nagy utánjárással tudott újat szerezni. Végre szóhoz jutottam. Nincs sok időm, le akarnak lőni. Mit tegyek? Attól függ, hogy meg akar-e halni, vagy sem? Hát, nincs nagy kedvem hozzá. Hát akkor ugorjon félre, mondta a kitűnő orvos. Nem ilyen egyszerű ez, magyaráztam. Előfordulhat például, hogy egy hónap múlva agyvérzést kapok, és utána évekig élő halottként tengődhetek. Mondjak le a gyors és kényelmes meghalásról, hogy dönthessek, tudnom kell, hányadán állok az egészségemmel. Ezt belátta. Fölsorolta a többrendbeli szerv nyavajáimat, és a végén, egy kis gondolkozás után kijelentette. Mint ember azt tanácsolom, hogy igyekezzék élni, de mint orvos azt mondom, hogy egy ilyen jó alkalmat nem szabad elszalasztani. Köszönöm szépen. Minden jót! Gyilkosom mielőtt telefonáltam, rám fogta a fegyvert, és szép lassan elsütötte. A kilőtt golyó, mint egy őszi légy, álmosan váncorgott keresztül a szobán. Megvártam, félreálltam. Hány történje van még? Érdeklődtem. Ne ugráljon annyit, szólt rám a gyilkosom. Mindössze 3 golyó volt a tárban. Vagyis még 2, akkor még bőven van időm. De sok bajom van magával, mondta bosszúsan. Septiben elintéztem néhány telefont, búcsút mondtam kedveseimnek, barátaimnak, aztán fölhívtam egyik írótársamat, aki a spórolt pénzéből telket készült venni, lefestettem a helyzetemet. Az én nézőpontomból mondtam, úgy látszik, hogy az értékek nem állandóak, és a telekárok is le fognak menni. Megköszönte a jó tanácsot és azt, hogy még ilyenkor is rágondolok. Tőle is elbúcsúztam. Ekkor ért oda a második golyó. Jó nagyot csaptam rá Simone de Beauvoir Mandarinok című regényével. A golyó leesett, koppant, aztán begurult a könyvszekrény alá. Körülnéztem. Az asztalomon jó néhány levél hevert meg válaszolatlanul. Lássunk hát hozzá. Előzékeny, bár rövid leveleket írtam. Visszaléptem egy lakáscserétől a 12. kerületben. Tanácsot adtam egy leánynak, aki egyszerre kettőt szeretett. Lemondtam egy vacsorát, egy író-olvasó találkozót és egy kereszttapaságot. Ment, mint a karikacsapás. De épp, amikor kezdtem kifogyni az időből, mert már úton volt felém a harmadik golyó, kezembe akadt az utolsó levél, mert hónapok óta húztam, halogattam a válaszadást. Az Állatvédő Egyesületnek a Vágóhídon működő csoportja fordult hozzám tanácsért. Bocsásson meg, uram, írták, hogy jelentéktelen gondjainkkal zaklatjuk, mi itt a Vágóhídon bokáig érő vérben állandó halálhörgés közepette is hívek szeretnénk maradni az állatvédelem nemes eszméjéhez. Mit tegyünk? Már nincs időm levelet írni, mert a golyó, mint egy fekete dongó, csak karnyújtásnyira van. Pedig a kérdés, amit föltettek, nem jelentéktelen, hanem általános érvényű, sőt, talán a legfontosabb kérdés a világon. Sajnos még most az utolsó percben sem tudok rá határozottan válaszolni, de megpróbálom. Gyors észjárásom jó voltából van még egy pár pillanatom hátra. Még 10 megoldás is eszembe juthat. Még 5, még 3, még 2, még 1. Sajnálom, nem sikerült. Forduljanak máshoz.
Az elvamaradás joga. Ha most a kalauznő, aki már eddig is látszólag közönösen, kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találná mondani, hogy kérem a kedves utasokat, fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én, erre mérget vehetnek, egy árva szót sem szólnék, másfelől viszont meg sem moccannék, hanem, mintha ide lennék csövekelve, állva maradnék a helyemen. Arra ugyanis, hogy én itt okvetlen állva maradjak, alapos okom van. Mégpedig az, hogy itt lent a földön, a bokámnak nekitámasztva, ott az aktatáskám, benne 5 üveg sörrel, 10 pár virslivel, mustárral, kenyérrel, vajjal, sajttal, és egy üveg 3 csillagos konyakkal, ami körülbelül 68 kiló, és ezt nem vagyok hajlandó elmozdítani, sőt, boldog vagyok, hogy a táska nem billen föl se fékezés, se indulás esetén. Mindez persze azért van így, mert akarnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó percben jut eszükbe magukat vacsorára bemondani. Ezzel a magyarázattal viszont nem állhatok elő, mert nevetségesé válnék az utasok előtt, tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a kalauznő, ami nincs teljesen kizárva, megtalálna szólítani mondván, hogy azt a szürke, esőkabátos urat külön felkérem, hogy adjon helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékenyen bár, de igen határozottan kénytelen lennék kijelenteni, hogy kedves asszonyom, maga jobban tenni, ha befogná a száját. Ha erre a kalauznő, ami könnyen lehetséges, azt találná válaszolni, hogy kikérem magamnak ezt az otromba hangot, akkor én azt mondanám, még mindig előzékenyen, vagy ha nem is előzékenyen, de tartózkodó nyugalommal, hogy kedves asszonyom, maga pedig zöldüljön meg, kopaszodjon meg, legfőképpen pedig némuljon meg, mert más se csinál, mint oktatja, bosszantja és sértegeti az utasokat. Ha pedig erre, amire már volt eset, ő azt felelné, hogy uram, ha még egy szót mer szólni ezen a hangon, akkor rendőrt hívok. Azzal vágnék vissza, hogy tisztelt asszonyom, hívja ide az egész rendőrséget, a katonaságot, a tűzoltóságot, hívjon ide akár páncélos alakulatokat, én akkor se fogok elmozdulni erről a helyről, melyet jogom van elfoglalni, mint minden más utasnak a világon. Na már most, ha tudna véletlenül egy rendőrt hívni, és az a rendőr fel tudna szállni erre a zsúfolt autóbuszra, és kérdőre merne engem vonni, akkor én azt mondanám neki minden ingerülség nélkül, de azért erélyesen, hogy kedves bajtársam, dögöljön meg. Amire ő, ami szintén nem lehetetlen. Azt találná válaszolni, hogyha uraságod ilyen hangot üt meg, akkor én kénytelen leszek bekísérni az őrszobára. Erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa, megjegyezném, hogy tisztelt bajtárs, maga engem ne vigyen sehová, mert mindjárt én viszem el valahová, ahol igen rosszul érezné magát, mert ott a két talpammal a hasán ugrálnék egészen addig, míg ki nem megy magából az utolsó szem levegő is, és elmegy a kedve a további fenyegetőzéstől. Erre aztán, ami nem csak elképzelhető, hanem nagyon is valószínű, az a bizonyos rendőrszázados, aki elé odavezetnek, a fejemre olvashatná, hogy nézze csak, kérem szépen, maga a kultúrembernek látszik öltözéke és fellépése kiegyensúlyozott férfira val, hogy mondhatott ilyesmit egy rendőrnek, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor a védelmébe vette egy dolgozó asszonyt, aki nem tett mást, mint hogy a legnagyobb udvariassággal szintén a kötelességét teljesítette. Erre azonban én már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni, hanem egy lépést hátrálnék, a nadrágom slitcét kigombolnám, és abban a kerületi rendőr őrszobában egyszerűen oda kizsidolgoznék arra a különben is tintafoltos zsírpecsétes futószőnyegre, és miután dolgomat elvégeztem, nadrágomat pedig begomboltam, legfeljebb annyit mondanék, hogy nézze, százados úr, a válaszom csak ez. Ha pedig ezek után, ami még a lehetőségek birodalmába tartozik, az elmegyógyintézet főorvosa erőltet egy gyöngétséggel, arra szólítana fel, hogy most hunjam be a szememet, nyújtsam előre a kezemet, és egy képzeletbeli egyenes vonalon induljak el ő felé, akkor én ugyan nem hunynám be a szememet, nem nyújtanám előre a kezemet, de azon a képzeletbeli egyenes vonalon elindulnék ő felé, és úgy hasba rúgnám, hogy hátra bukfencezne az íróasztala mögé. És ez még semmi. Mert ha ezek után az az öles termetű ápoló, aki ott áldogált a hátam mögött, rám vetné magát, és megpróbálna lefogni, akkor én, akit ez szerencsére nem érne váratlanul, úgy sípcsontor rúgnám, hogy végigvágódna a padlón, én pedig rávetném magamat, hogy mozdulni se tudjon, és aztán kinyomnám a szemét, mégpedig úgy, hogy a két hüvelykujjamat oldalról, pontosabban a két szeme szögletéből jól belenyomnám a szemgödörbe, amitől a két szeme két halk pattanással kiugrana a helyéről. Ezek után a biztonság kedvéért még az agyvelejét is kilocsantanám. És most már szabad utat nyerve. Fognám az aktatáskámat, lemennék az utcára, intenék egy taxinak, hogy időben hazaérve illő vendégszeretettel fogadhassam kedves barátaimat.
Szilveszter, az Észak-Magyarországi Erdészeti Felügyelőség 44 éves erdőkerülője már fásuló félben, mert pont a félúton a pályakezdés lendülete és a nyugdíjba menés révbeérése között kezdte elúrni szép hivatását, megcsömörlött még az erdőtől is, melynek minden fáját ismerte, s egyre növekvő békétlenséggel rótta a maga taposta csapásokat. Nosztalgiája nem öltött alakot, csak betöltötte a kerülő hosszú és magányos barangolásait a legkülönbözőbb emlékekkel, tűnődésekkel, jövőbe merengésekkel. Eleinte némán rágódott rajtuk, idővel azonban szokása lett kimondani, ami eszébe jutott, mert saját hangjának hallása is jobb volt, mint a süket néma erdőbéke. Ha valaki nagy magányosságában fennhangon beszél, az még nem bolond, még csak nem is hóbortos, kivált kép, ha mint Gács Szilveszter egyszerűen csak kimondja, ami egészséges elméjében felötlik a múltak messzeségéből. Egyszer például megállt egy cserfánál, és elnézte azt a halványsárga lepkét, mely szakasztott mása volt a körös körül sárguló leveleknek. Mikor láttam én ezt először? Kérdezte az erdőkerülő. A két lepkeszárnynak nem csak a színe, hanem a formája és a csipkézettsége is pontosan megegyezett a cser levélzetével. 6 vagy 7 éves korában látott ilyen élőlényt először. Nézd csak, mutatta az apja, aki szintén Szilveszter volt és szintén kerülő, milyen parádéja ez a mimikrinek. Pterokóza kolorátának hívják, s valójában sáska, mely azonban, hogy életét megvédje, cserfa levélnek öltözött. És akkor az édesapu micsoda? Kérdezte ő 6 vagy 7 éves korában. Én ember vagyok, aki erdőkerülő képében élek, mosolygott az apja. És te is, fiam, ha Isten megsegít, mire felnősz, erdőkerülő leszel. Amiben igaza is lett az én okosapámnak, tudatta a fákkal Gács, miközben tovább ment az untig járt csapáson. Szegény aztán nagy kínok közt halt meg a miskolci kórházban. Vagyis, tette hozzá, ő most már se nem ember, se nem kerülő. Megállt, elgondolkozott, mert valami új dolog jutott az eszébe. Ki tudja, hogy van ez? Kérdezte aztán. Ha egy sárguló levél a valóságban sáska, egy kerülő pedig igazában ember, akkor talán más is más, mint aminek látszik, hiszen minden, ami él, védekezik. Mi lehet ez a kő? És fölvett és elhajított egy követ. Mi ez a rönk? Mi ez a harangvirág? Mi az Észak-Magyarországi Erdészeti Felügyelőség? És mi lehet igazándiból az egész világ? Megint megállt, mert erre nem tudott válaszolni. Letépett egy sárguló levelet, és átnézve rajta megvizsgálta a fő érből kilépő és részarányosan továbbágazó erecskék mindennél finomabb hálózatát, és azt kérdezte elég hangosan, majdhogy nem dühösen. Mi az hát, ami igazi? Sarkon fordult, s visszament a csapáson egészen addig a cserfáig, amin a levél utánzó sáskát fölfedezte az imént. Ott ült a helyén. A kerülő nézte, és ahogy nézte, egyszer csak megijedt. Amit az édesapja annak idején Pterokóza kolorátának nevezett, hirtelen megbillent, aztán lefordult az ágról, és lassan, pont, mint egy falevél, levitorlázott a bokáig érő, hullott lomb közé.
bocsánat. 20 forintot adtam a két ápolónak, akik hordágyra tették és levitték a mentőautóba. A klinikán is adtam 20-20-at a nappalos és az éjszakás nővérnek, és megkértem őket, hogy vigyázzanak rá. Azt mondták, hogy ne féljek semmitől, ők fél óránként bebenéznek hozzá, ha bár szerencsére nem eszméletlen a beteg. Másnap vasárnap volt, bemehettem hozzá a látogatóba. Még mindig eszméletén volt, de már alig beszélt. Csak az ágy szomszédjától tudtam meg, hogy az ápolónők feléje sem néznek. Ami nem is csoda, mert kettejükre 170 beteg jut, s ráadásul az orvosok sem nyúltak hozzá azzal, hogy majd hétfőn alaposan megnézik. Ez mindig így szokott lenni, mondta a szomszéd, amikor szombat délelőtt hoznak be beteget. Kimentem a folyosóra és kerestem a nővér, de egyiket sem találtam meg a tegnapiak közül. Nagy nehezen előkerítettem a vasárnapi ügyeletes nővért, neki is adtam 20 forintot, és megkértem, hogy nézzen be időnként az apámhoz. Az orvossal is szerettem volna találkozni, mert egy 100 forintost még odahaza borítékba ragasztottam, de a nővér azt mondta, hogy az orvost transzfúzióra hívták a női kórterembe, bízzam rá, majd ő szól neki. Visszamentem a betegszobába, ahol a szomszéd megnyugtatott, hogy az inspekciós orvos úgysem ér rá kivizsgálni a beteget, tehát nem is baj, hogy nem tudtam átadni a pénzt. Úgyis csak holnap, amikor majd bejönnek az osztályos orvosok, lesz idejük foglalkozni vele. Nincs valamire szükséged? Kérdeztem. Köszönöm, nem kell semmi. Hoztam néhány almát. Köszönöm, nem vagyok éhes. Még egy óra hosszat ültem az ágya szélén. Szerettem volna beszélgetni vele, de már nem volt miről. Egy idő múlva megkérdezte, nincsenek-e fájdalmai. Azt mondta, nincsenek. Erről sem kérdezősködhettem többet. Egész idő alatt hallgattunk. Nagyon szemérmes és zárkózott volt köztünk a viszony, mindig csak tényekről beszélgettünk egymással, de azok a tények, melyeket tegnap még szóba hozhattunk, mára eltörpültek és semmivé váltak. Érzelmekről pedig sohasem esett szó mi köztünk. Hát, akkor megyek, mondtam később. Menj csak, fiam, mondta. Holnap bejövök és beszélek az orvossal. Köszönöm, mondta. Csak reggel jön az osztályos orvos. Nem olyan sürgős, mondta, és a tekintete az ajtóig kísért. Reggel 7-kor fölhívtak, hogy az éjszaka folyamán meghalt. Amikor beléptem a 217-esbe, már más valaki feküdt a helyén. Az ágy szomszédja megnyugtatott, hogy nem szenvedett semmit, csak sóhajtott egyet, és vége lett. Gyanítottam, hogy a szomszéd talán nem mondott igazat, mert az jutott eszembe, hogy én is ezt mondtam volna az ő helyében. De aztán igyekeztem elhitetni magammal, hogy a szomszéd mégsem csapott be, és csak ugyan fájdalom nélkül halt meg apám. Nagyon sok formalitást kellett elintézni. A fölvételi irodában odalépett hozzám egy ápolónő, de sem a szombati, sem pedig a tegnapi ügyeletes, hanem egy eddig nem látott nővér, és átadta apám aranyóráját, szemüvegét, pénztárcáját, öngyújtóját, és azt az acskót, amiben az almák voltak. 20 forintot adtam neki, és tovább diktáltam az adatokat. Ezután egy bőrsapkás férfi lépett hozzám, és ajánlkozott, hogy megmosdatja, megberetválja és felöltözteti a testet. Ő mondta így, hogy a testet, amivel bizonyára azt akarta érzékeltetni, a szóban forgó személy nem él ugyan már, de mégsem egészen holttest, amíg mosdatva és öltöztetve nincs. Nálam volt még a borítékba ragasztott 100 forintos. Ezt átnyújtottam neki. Felszakította, belenézett a borítékba, aztán lekapta fejéről a bőrsapkát, és nem is tette többé fel a jelenlétemben. Azt mondta, hogy nagyon szépen el fog rendezni mindent, csak küldjek be ruhát és tiszta fehér neműt, egészen biztosan meg leszek elégedve. Azt válaszoltam, hogy délután behozom a fehér neműt és egy sötét öltönyt, most azonban szeretnék oda menni hozzá. Meg akarja nézni a testet? Kérdezte megütődve. Meg akarom nézni, mondtam. Jobb lenne aztán, tanácsolta. Most akarom látni, mondtam. Nem lehettem mellette, amikor meghalt. Vonakodva Bárde elvezetett a hullaházba. Egy különálló épületbe a klinika kert közepén. Nagyon erős, ernyőtlen villanyégő világította meg a pincét. Beton lépcsőn kellett lemenni, és a betonpadló mindjárt a lépcső tövében hanyat feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva, ahogy csataképeken festik a hősi halottakat. De ő rajta nem volt ruha, csak az egyik orjukából állt ki egy kis vatta, egy másik pedig a bal combjához volt hozzátapadva. Úgy látszik, ott kapta az utolsó injekciót. Most még nem lehet látni semmit, mondta a bőrsapkás mentegetőzve. A jéghideg pincében hajadon főtt állt mellettem. De majd akkor tessék megnézni, milyen lesz, ha felöltöztettem. Nem szóltam semmit. Sokáig betegeskedett? Kérdezte később. Sokáig, mondtam. Arra gondolok, mondta, hogy egy kicsit lenyírom a haját. Az nagyon sokat tesz. Ahogy akarja, mondtam. Oldalt választva viselte a haját? Oldalt, mondtam. Elhallgatott. Én is hallgattam. Már nem mondhattam semmit, és nem is tehettem semmit, és pénzt sem adhattam többé senkinek. Azzal sem tudok jóvá tenni semmit, ha eleve nem mellé temettetem magam.
Magyar író dedikációi. Most nyílt meg a TDV utca 7 szám alatt a nagyíró TDV emlékmúzeuma. Jövünk, megyünk a tágas termekben, és elgyönyörködünk e nagy, realista, hátrahagyott öltőtollainak, kávéfőzőinek és pártagsági könyveinek gyűjteményében. A vitrinekben láthatók barátainak, szerelmeinek ajánlott könyvei is. E dedikációk legszebbjeit adjuk most közzé. 1. Mamának és papának hű gyermekük. 2. Ellának. 3. Bellának. 4. Karolinának. 5. Linának. 6. Cucusnak. 7. Mucusnak. 8. Hamara Kristóf miniszteri tanácsosnak, hazafias hódolattal, lófő TDV. 9. Biatorbágyi Blumfeld Móricznak, a nagy humanistának, a Hungária első gumi vezérigazgatójának, az írók bőkezű stábjának, Tá Deutsch W. 10. Hamara Kristófnénak, a közép-rodéziai misszió védnök asszonyának, a megváltásra váró Tá D.V. 11. Ostorovics Kornélnak, a nagyszerű kritikusnak, a Goebbels prózája című esszé szerzőjének, Tá D.V. 12. Gró Etelnek, tisztelő Tá D.V.-je. Etelnek Tá. Etusnak forró felgondolásokkal, Décske Vécske. Nyuszi, máskor ne harap, Nyuszkó. Utóbbi kiradírozva, helyébe tintával beírva, 13. Dr. Berény Aladárnak a zseniális válóperért. 14. Trenka Tivadar vezérőrnagy, hadosztályparancsnok úrnak. Innen a távolból, súlyos vastag bélfekélyemmel köszöntöm a Moszkva kapuit döngető hadosztály tiszti és altisztikarát, tiszteseit és legénységét. Tá D.V. Karp őrmester. 15. Hamara Kristófné elvtársnőnek, 6. kerület igazolóbizottság. Barátság, Tá D.V. 16. Ostorovics Kornélnak, az elhajlás jelei Kautsky ifjúkori műveiben szerzőjének. 17. Blumfeld Móric bácsinak, állatkert, a szép vizslakölykökért, Tá D.V. 18. Hamara Kristófnak, kanadai magyar nemzetőr, üdv, Tá D.V. 19. Hamara Kristófnénak, belvárosi kutyafürdő, vizslám nevében, Tá D.V. 20. Ostorovics Kornélnak, a némely igekötő helytelen használata Sztálin prózájában, bátor szerzőjének. 21. Nyuszikám, te vagy az igazi, meg tudsz bocsátani Nyuszkónak. 22. Dr. Hajmási Péternek, a nagy urológusnak, hálás betege. 23. Dr. Hajmási Pálnak, a nagy kardiológusnak, hálás betege. 24. Ostorovics Kornélnak. Férjem posztumusz könyvét önnek ajánlom, amiért búcsú beszédében oly szépen kidomborította meg nem alkuvó jellemét és ebből fakadó keserű üldöztetéseit. Tá D. V. Né. Született Gró Etel. Fenti gyűjtemény korán sem teljes. Még számos TDV dedikáció rejtőzik közkönyvtárakban és magánszemélyeknél. Felkérem az olvasót, ha ilyenekről tud, értesítse a TDV emlékmúzeumot.
Jellempróba. A kerekes kútnál szálltam ki az autóból, mert onnan már csak 100 lépés volt a gyárkapu. A gyárat hegyek vették körül, a hegyeken szőlők, erdők, irtások. Az irtásokon magas feszültségű távvezeték. Vidéken a gyárat is kutya őrzi, mint a krumpli földeket. Láttomra azonnal dübegurult a kutya habzószájjal, kivicsorgó fogakkal, vonítva rohant ki a kapus fülkéjéből. Félúton megállt, és fejét félre billentve kiszemelte azt a helyet, ahol majd belém harap. Engem Puli már megharapott, méghozzá barátom Pulija. Tiszta faj. Megálltam és mérlegeltem, vajon hogy harap egy idegen Puli? Egy ilyen korcs, keverékfajzat, melynek csak kisebbik fele Puli, a nagyobbik vérszomi, sértődöttség, álnokság, üldözési vágy. Néztem a Pulit, és meghátráltam. Visszaültem az autóba. Oda vezettem a gyár kapuja elé. Amikor kiszálltam, jött a Puli. Farkcsóválva jött. Rogyant érdekkel. Rajongva nézett rám. Látta, hogy autón van. Fölnyújtotta a fejét, hogy vakarjam meg. Megvakartam a fülét. Korrupt féreg. Gondoltam magamban. Korrupt féreg, gondolta a Puli.
Mindig van remény. Egy kripta különben sem olcsó, közölte a tisztviselő. A legkevésbé a főútvonalon. Nem kell neki a főútvonalon lenni, mondta az érdeklődő. Az a fontos, hogy betonozva legyen. Betonozva, hökkent meg a tisztviselő. Szokatlan, kérem, de azért lehet. Félretette a géppel tárjegyzéket. Egy blokklapon gyors számvetést csinált, a betonozott kriptának sírkő nélkül a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára. Az érdeklődő azonban kijelentette, hogy nem baj. Rágta a körmét. Gondolkozott. Továbbá, mondta, kell bele egy cső. Miféle cső? Kérdezte a fekete ruhás tisztviselő. Magam sem tudom. Mint egy kémény, mint egy kürtő, mint a hajókon, vagy amilyen a boruspincékben van. A mérnök, akit a tisztviselő odahívott, elég lassú észjárású volt. Kétszer is elmagyaráztatta magának a dolgot, s még utána is csak hümmögött. Ha szabad megkérdezni, kérdezte, miből legyen az a cső? Azt már önöknek kellene tudni, mondta kissé türelmét vesztő az érdeklődő. Palából jó lesz? Kérdezte a mérnök. Vagy inkább kitéglázzuk? Vagy legyen egyszerűen valamilyen fém? Ön mit ajánl? Kérdezte az érdeklődő. Én semmit sem értek az egészből, mondta a mérnök. De a legkézenfekvőbb volna a pala. Legyen pala, mondta az érdeklődő, és mélázva nézte a nehéz felfogású mérnököt. Továbbá, mondta aztán, be kellene vezetni a villanyt. A villanyt, bámultak rá mind a ketten. Minek oda villany? Jó kérdés, mondta bosszúsan az érdeklődő, hogy ne legyen sötét.
Új közmondás. Azt mondják, manapság már nem születnek közmondások. Van ám példa rá, hogy ez mégis előfordul. A Heves megyei B községben előkerült egy ember, Rakasza Károly, árokásó, aki 1640. augusztus 7-én, amikor kellett volna, elfelejtett meghalni. Más különben is szórakozott volt, így például sose tudta ki a király. Jobban mondva, 1655-től egészen máig abban a hitben élt, hogy első Lipót az uralkodó. Így történhetett, hogy egyszerűen megfeledkezett súlyos bélcsavarodásáról. Csak ásta az árkot, s eközben észre sem vette, milyen fájdalmak gyötrik. Elfelejtette, milyen fáj. Majd a betegség neve, s végül az egész betegség kiment a fejéből. Több mint 400 éve egészséges, mint a makk. Maga sem tudja megszámolni, hány ük és hány ükük unokája van, de ma is bámulatos frissességgel ássa a földet, úgyhogy a megye tele van ide-oda kanyargó árkokkal, már alig lehet közlekedni. Ez hívta föl az emberek figyelmét a szórakozott élő halottra. B-ben, ahol anyakönyvezve volt, összeült a községi tanács, és kimondta, hogy véget kell vetni a további árokásásnak. Azon kívül arra is figyelmeztetni kell a feledék egy aggastyánt, hogy némi késéssel ugyan végre halljon meg. De hiába. Amikor a tanács titkár megérkezett a mondott helyre, a fürge Rakasza már jóval messzebb ásta az árkot, és nem hallotta a kiabálást. Ebben része lehetett a hajlott korával járó nagyot hallásnak is. A titkár azóta is kijár a határba, Rakasza pedig ássa a kacskaringós árkot. A titkár utána lábol, Rakasza tovább ás, a titkár kiabál. Rakasza azonban most se hallja. Ebből született ez a közmondás. Kúrjongat, mint a tanács titkár.
Kivégzési szabályzat. A kötél általi halálbüntetést a Honvéd Büntetőintézet falain belül, vagy valamilyen más zárt helyen, az agyonlövetés által való halálbüntetést pedig erre alkalmas, hivatlanok szeme elől, lehetőleg elzárt helyen, minden fölösleges feltűnés kerülésével rendszerint korán reggel kell végrehajtani. Halálos ítélet végrehajtásánál mindig egy magyar királyi őrnagy, ennek hiányában pedig egy rangban idősebb százados a parancsnok. Fedezetül 4 gyalogszakasz vonul ki, legalább 10-10 taggal. A zárósorba, vagyis az elítéltnek közvetlen őrizetére egy altisztet, 5 tisztest és 15 rendfokozat nélküli egyént kell kirendelni. Ezek már előbb a büntetőintézet kijáratához mennek, és ott négyszög formájában megalkotják a zárósort, melynek minden oldala 5 emberből áll. A foglár az őrség kíséretében a zárósorig vezeti az elítéltet. A zárósorba a pap is belép, az őrség azonban visszamarad. A menet lassú ütemben halad a vesztőhelyre, és senkinek sem tiszteleg. A végrehajtás parancsnoka a vesztőhely közelébe érkezve ezt vezényi. Vigyázz! Végrehajtó négyszög, indulj! A végrehajtó négyszög megalakulása után a tisztek annak belsejébe lépnek. A zárósor kinyílik, az ítélő hadbíróság kiküldött hadbírája, a magyar királyi honvédügyésznek és egy jegyzőkönyvvezetőnek jelenlétében még egyszer felolvassa az ítéletet, s az ítélet végrehajthatóságát megállapítja, mire a végrehajtáshoz lehet fogni. Ha az ítéletet agyonlövetés által hajtják végre, akkor erre már előzetesen 4 embert kell kirendelni, kik egy tiszt jelenlétében megtöltik fegyverüket. Az elítéltnek le kell térdelnie, és valamelyik bajtársa, kit a jelenlevők közül szabadon választhat, beköti szemét. Ugyanakkor a végrehajtás parancsnoka kardjával a négyszög hátsó oldala felé jelt ad, mire az annyira, amennyire szükséges, csendben szétnyílik. A 4 kirendelt ember előlép, fegyverét zajtalanul kész helyzetbe teszi, és halkan olyan közel lép az elítélthez, amint ez az elítélt megérintése nélkül csak lehetséges. A végrehajtás parancsnoka akként áll oldalvást, hogy ezek az emberek láthassák, majd magasra emeli kardját, mire a középső 2 ember az elítélt fejére, a másik 2 pedig mellére céloz, és a végrehajtás parancsnokának hosszan nem halogatott tűzvezényszavára egyszerre lő. Ha a kivégzett még életjelt ad, még 1 vagy annyi lövést kell tenni, amennyi szükséges. Akár kötél által, akár agyonlövetéssel történt a kivégzés, annak végrehajtása után a kirendelt orvos megállapítja a halál beálltát. Ezután a lelkész rövid beszédet és a kivégzettért rövid imát mond, melyhez a végrehajtás parancsnoka ezt vezényi. Imához! Ezután a tisztek elrendelik az elvonulást. A kivégzettet éjjel, csendben, gyászkíséret nélkül kell az erre kijelölt helyen eltemetni.
Az utolsó megy mag. Már csak 4 voltak magyarok. Mármint, hogy itthon, Magyarországon, más népek köz szerte szóródva még jó néhány élő magyar akadt. Egy megyfa alatt tanyáztak. Jó fa volt, árnyat is, gyümölcsöt is adott. Persze csak megy szezonban. A 4 is az egyik nagyot hallott, 2 pedig rendőri felügyelet alatt állt. Hogy miért, azt már maguk se tudták. De azért néha még elmondogatták, én rendőri felügyelet alatt állok. Neve csak egyetlen egynek volt. Jobban mondva csak ő emlékezett a nevére. Siposnak hívták. A többiek, mint annyi mást, a nevüket is elfelejtették. 4 embernél nem olyan fontos, hogy mindegyiknek külön elnevezése legyen. Egyszer azt mondta Sipos. Kéne valami emléket hagynunk magunk után. Mi a csodának? Kérdezte az egyik, aki rendőri felügyelet alatt állt. Hogy arra az időre, amikor már nem leszünk, maradjon utánunk valami? Ki lesz akkor mire ánk kíváncsi? Kérdezte a 4. magyar, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez, mely a másik 2 is megtetszett. Csak ő, a 4. hajtogatta a magáit, hogy ennél butább ötletet még nem termett a föld. Zokon is vették a többiek. Mi az? Szóltak rá. Hogy beszélsz? Te talán nem is vagy igazi magyar. Miért? Kérdezte ő. Olyan nagy mázli most magyarnak lenni? Ebben volt valami. Abba is hagyták a torzsalkodást, és nagy fejtörésbe kezdtek, hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. Egy követ megfaragni, ahhoz véső kellett volna. Ha legalább egy gombos tője volna valakinek. Azzal, magyarázta Sipos, bele lehetne szurkálni a fa kérgébe valamilyen üzenetet. A fában az holtig megmarad, mint az emberi bőrön a tetoválás. Hát akkor dobjunk fel egy nagy követ, javasolta az egyik rendőri felügyeletes. Te buta, hiszen az leesik. Amaz nem vitatkozott. Szegény, tudta ő magáról, hogy némiképp rövid az esze. Hát mondjatok jobbat, szólalt meg később. Mi van valami, ami megmarad? Ezen sokáig eltanakodtak. Végül abban maradtak, hogy két kő közé, nehogy a földbe mossa az eső, elrejtenek egy megymagot. Nem valami óriási emlékeztető, de jobb híján ez is megteszi. Azám, de honnan vegyék? Hiszen ők, amíg a megy szezon tartott, megyen éltek, utána pedig összeszedték, apróra törték és megették a magvakat. Most aztán nem találtak egy fia magot sem. Ekkor azonban a negyedik magyarnak, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt, eszébe jutott egy meggy. Most már ő sem ellenkezett, hanem szívvel, lélekkel velük tartott, és csak úgy buzgott a tetvágytól. Az a bizonyos meggy olyan magasan termett a lombkoron a legtetejében, hogy annak idején nem tudták leszedni. Így aztán ott maradt és magvára aszott. Kisütötték, hogy négyen, ha egymás vállára állnak, azt az egy szál meggyet mégiscsak le tudnák hozni. Jól átgondoltak mindent. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes, akinek sok esze ugyan nem volt, de ereje annál több. Az ő vállára az mászott föl, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Ő utána megint egy rendőri felügyeletes következett, utolsónak pedig a vékony húsú, vékony dongájú Sipos kezdett neki a mászásnak. Nagy üggyel, bajjal föl is ért, ki is egyenesedett a három társából álló oszlopon. De mire fölért? Elfelejtette, hogy miért mászott oda. Egyszerűen kiment a fejéből. A többiek kiabáltak ugyan, hogy hozza le azt az összeaszott meggyet, Siposnak azonban hiába kiabáltak. Tudnélik, ő volt az, aki nagyot hallott. Most aztán se föl, se le, se té, se tova. Néha mind a négyen egyszerre kiabáltak, de így se tudták a helyzetet megoldani. És úgy maradtak, ahogy voltak, egyik magyar a másikon.
Mászutasok a légypapíron. Nem mentek sehová. Minek is? Itt ez a szép Budapest, mondta az ifjú férj. Van itt színház, mozi, hangverseny, látnivaló elég. Otthon maradtak. Szépen, szerelmesen teltek mézes heteik. Egy délután azonban, úgy fél hét felé, fölakadtak a lámpáról lelógó légypapíron. Buta egy véletlen.
Szeretsz, angyalom?
Nagyon.
Hát akkor gyere.
Már megint?
Gyere, gyere.
Jó, hogy te milyen vad vagy.
Gyere, 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 gyere.
Mindjárt. Csak valamibe bele van ragadva a sarkom.
Rúgd le a cipőcskédet, de siess.
Akkor ma megint itthon maradunk. Pedig Csajkovszki est van a Zeneakadémián.
Fütyölök Csajkovszkira.
Inkább mennél színházba?
Á, ezek a szájbarágos magyar rendezők. Mond, te nem úgy érzed, mintha lengenénk?
Talán csak bebeszéled magadnak.
Egészen határozottan úgy érzem, mintha macagon lógnék, és a levegőben himbálóznék ide-oda.
Ne törődj vele! Nézd meg, mi megy az operában.
Hol az újság?
A konyhaasztalom.
Nem tudok kimenni, mert már nekem is bele van ragadva a lábam valamibe.
Furcsa. Nekem úgy rémlik, hogy az állarcos bál.
Mondd kérlek, amiben a cipőt beleragadt, az valami fényes és ragadós máz?
Olyasmi.
Én már a kezemet se tudom belőle kihúzni.
Hogy te hogy szeretsz panaszkodni? Az lesz a vége, hogy megint itthon ülhetünk.
Mi ez a rángatózás?
Megpróbálok kimászni ebből a ragacsból.
Ne acakolj, mert még leszakadunk.
Hát te már mindenbe beletörődsz. Pedig azért szerettem beléd, mert olyan vállalkozókedvű voltál. Mindig megnevettettél, és azt mondtad, imádod a zenét.
Hiába imádom a zenét, ha nem tudom a végtagjaimat megmozdítani.
Hát te volnál az első, aki beleragadt valamibe. Vannak rokkantak, láb nélkül, de ők is élnek, dolgoznak, még szórakoznak is.
Most, mintha forognánk.
Ez is zavar.
Ilyet még nem is hallottam.
Akkor megmagyarázom. Befúj a szél a lépcsőházból, az forgatja ezt a ragadós micsodát, megnyugodtál?
Hogy nyugodnék meg, amikor már hasig vagyok ebben a ragacsban?
Te csak fújod a magadét. 20 perc múlva 7, már csak taxival érünk az operába.
Semmibe veszed az élet realitásait?
Azt mondtuk, hogy ez a házasság nem olyan lesz, mint a többi. Mi nem fogunk kifogyni a szóból, elfásulni, veszekedni, elválni. Én még nagyokat akarok nevetni, és 3 gyereket akarok, és zenei iskolába akarom őket iratni.
Már szálljon, míg ér.
Légy szíves, telefonálj taxiért.
Visszhang. Szép hazánk visszhangok dolgában sem áll az utolsó helyen. A természetjárók több tucatot tartanak számon. Leghíresebb a Tihanyi. Róla legendák és költői művek is szólnak, de még nála is érdekesebb a csalános Fülephegy. Az utóbbiról szóló legkorábbi följegyzés 1827-ből ered, amikor valaki, talán egy vadásztársaság megtréfált tagja, a csalánosi erdész lakból átkiabált a Fülephegy sziklafala felé. Ezt a hónapos retket kitette a cipőmbe! A Tihanyi visszhang még fénykorában is csak 10 szótagot vert vissza, és ez 14. Azóta közel másfél évszázad múlt el. Sokan megfordultak a csalánosi erdészlak körül, boldog szerelmesek, kóbor katonaszökevények, gombaszedő lányok, a törvény elől menekülő bűnösök, üdülő vendégek, és mindenfélét oda kiabáltak a Fülephegynek. Például a kokáért. Itt vagyunk ketten, Ferenc és Katalin! Vagy megdöbben is, ha hagyják már az embert! Vagy pedig Richter, Elemér, 3 kutya, 6 egér. Voltak, akik káromkodtak, megint mások irgalomért fohászkodtak, vagy csak artikulálatlanul fölkukorékoltak, mert a nagy erdőségekben az embernek kukorékkor hatnékja lesz. A Tihanyi visszhangot elrontották az építkezések, de a csalános Fülephegyi ma is kifogástalanul működik. Csak az a furcsa, hogy bárki jön, és bármit kiabál, mindig ezt válaszolja. Ezt a hónapos retket kitette a cipőmbe? Mást nem tud mondani.
Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, Még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még fölzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. Aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat, 5-ször is lefial egy esztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviáta került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap, az operával épp átellenben, egy romház kövei megjelent egy cédula, hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányiné.
Egy percesek. Örkény István rövid írásaiból Darvas Iván, Garas Dezső, Törőcsik Maré, Kulka János, Eszterházi Péter, Parti Nagy Lajos, Máté Gábor, Kovács Adél, Fenyő Ervin, Merc Tibor és Szarvas József olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, április 9-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. 9. rész. Éjszakai kártyázás.
Krebs Péter tavasszal kerékpárral járt Verbászra dolgozni. Még sötétben viradat előtt indult el minden nap hazúról, óvatosan végigkarikázott a sötét Jankó-falvi utcákon, azután a Kálvária felé fordult, a Kálvária utcából leereszkedett a szívhez. A keskeny fahídon tolnia kellett a kerékpárt, aztán megint felült rá, kanyargó utcákon eljutott a főutcáig, azon be a hosszú, széles zöld utcába, amely ráfutott a Verbászi útra. Leginkább hajnalodott már, mire kikerült a zöld utcából. A szürke reggeli fényben melegen öltözött asszonyok mozogtak, csapatokban sodródtak ki a Verbászi útra, répát kapálni mentek. Visszafelé jövet este is találkozott az asszonyokkal. Este fáradtak voltak az asszonyok. Az arcuk megsápadt, fázósan összehúzták magukat a sáros kapák alatt. Péter vasárnap pihente ki magát. Ilyenkor délig aludt, és nyugodtan, jó ízűen fogyasztotta el az ebédjét. Délután ismét az ágyon nyújtózkodott, olvasott, esetleg átment Gallai Istvánékhoz segíteni, feldíszíteni színes papírszalagokkal a szobát és a konyhát. Gallai Istvánéknál minden vasárnap délután gyerekbál, vagy ahogy Gallai István mondta, kukacbál volt. Összejöttek az utca gyerekei, és sötétedésig nekik szólt a citera, táncoltak és énekeltek kedvükre. Egy vasárnap délután azonban Péter megpróbálta leszedetni a színes papírszalagokat.
Sógorom, merre van?
Gyere be!
Persze, megint a papírszalagokat aggatod a plafonra.
A gyerekek szeretik. Meg nekem is tetszik, ha fel van díszítve a szoba és a konyha.
Okvetlenül szükséges minden vasárnap felrakni a szalagokat.
A gyerekeknek nagyon tetszik.
Fontos dolgot kellene elintézned ma délután.
Mit?
El kell menned a Zöld utcába.
Nem lehet, ma délután sehova sem mehetek. Kukacbál lesz.
Dehogy nem.
Látod azokat a szegeket? Akkor vertük őket a plafonba, amikor ide költöztünk. Azóta is ott vannak, talán már ki sem lehetne húzgálni őket. 100 év múlva is színes szalagokat fogunk akasztani rájuk.
Fontos dologról van szó.
Legjobb volna, ha a papírszalagok állandóan itt lógnának, de Rézi mindig leszedi őket. Azt mondja, hogy nagyon rendetlenül.
Tudom, hogy mit mond Rézi. Fontos dologról akarok beszélni veled. Tényleg, el kell menned a Zöld utcába.
Nem érek rá. A Zöld utca vár.
A kukacbál is várhat.
Nem. Hamarosan itt lesznek a gyerekek.
Majd elmondom, miről van szó.
Mondjad. De siess, mert hamarosan itt lesznek a gyerekek, és nem szeretik, ha a felnőttek lábatlankodnak az ő báljukban.
A határban nagy a nyugtalanság. Ez az esős tavasz rendkívül jó termést, elsősorban rendkívül jó cukorrépa termést ígér, de ugyanakkor gyors és jó munkát igényel. A termésből nem lesz semmi, ha a kapálást és az egyelést nem végzik el időben. A gazdák már dörzsölik a kezüket, nagyot fognak hízni az idén, de azért félnek is. A munkások megszalíthatják őket. Persze nem mutatják, hogy félnek. Ébérért dolgoztatják a munkásokat, nyomorult 10 dináros napszámért, és még abból is levonnak, ha az eső megakasztja a kapásokat. De rettenetesen nagy bajba kerülnének, ha az a sok kapásasszony egyszerre letenné a kapát. És ha utánuk a többi munkás is leállna.
Így igaz. Kénytelenek lennének nagyobb napszámot fizetni.
Ez a beszéd. Itt az alkalom, hogy kisé megpörköljük a hereméhek szárnyait. Csak egy szikra kell, és felbojdul az egész határ. Ha most meg tudjuk szervezni.
Ezért menjek a Zöld utcába?
Igen. Szinte valamennyi zöld utcai asszony a répaföldeken dolgozik. Legtöbbjük Schwarznál a cukorgyári gazdaságban. Náluk kell kezdeni. Az ő munkájuk most a legfontosabb. Tőlük félnek a legjobban a hereméhek. Ha a kapás asszonyok ne állnak, mások is le fognak állni, elérhetjük, hogy mindenütt megemeljék a napszámot.
Nincs emberetek a Zöld utcában?
Minden emberünknek kiosztottuk a feladatot, folyik már a szervezkedés, minden felé csiholják a szikrát. Jövő héten érdekes dolgok fognak történni. A Zöld utcai asszonyokkal azonban neked kellene beszélned.
Te tudsz az asszonyok nyelvén beszélni,
meg aztán téged kedvelnek is a Zöld utcában. Ha más menne oda innen, Jankófalváról vagy a Tukból, azt esetleg lapossal vernék a Zöld utcai férfiak. De neked ott vannak a barátaid, erős barátaid.
Török Ádám volt a legjobb barátom, de ő most börtönben ül. Mellesleg nem hiszem, hogy ő ilyesmiben hajlandó lett volna segítkezni.
De ott vannak Török Ádám testvérei. Ők is kedvelnek téged.
De ti nem kedvelitek őket. Egyszer elrontották a május 1-i ünnepséget.
Igen, nehéz emberek. Éppen ezért gondoltam rád. Az ő asszonyaik is a Schwarznál dolgoznak. Mondj már valamit.
Azt hiszem, meg lehet csinálni.
Remek ember vagy, sógorom. Tudtam én, hogy remek ember vagy. Mondtam is az elvtársaknak, hogy te rád mindig számíthatunk. A papírszalagokat mi majd leszedjük Rézivel.
Ha a törökék asszonyai Schwarznál dolgoznak, akkor csinálhatunk valamit. Nem árt, ha megpörköljük egy kicsit a hereméheket.
Ez a beszéd. Öltöz is, menj mindjárt a Zöld utcába. Magyarázd meg az asszonyoknak.
Nem mehetek sehova. Ma kukacbál lesz, a gyerekek számítanak rám.
Hagyd a színes szallagjaidat.
És velem ne tréfálj a fenes embeléd. Azt mondtad, hogy vállalod.
Persze, hogy vállalom. Majd holnap elmegyek a Zöld utcába, de a papírszalagokat vedd fel, mert szájon vágnak.
Most kellene elmenni a Zöld utcába. Otthon vannak az asszonyok, most beszélhetsz velük. Holnap hiába mész, csak este érnek haza, és olyan fáradtak, hogy szólni sem tudnak. Minden este látom őket. Tessék, fogd a szalagjaidat.
Köszönöm. Jövő hétre akarjátok a sztrájkot, igaz?
Igen.
A feladatokat kiosztottátok egymás között?
Mindenki dolgozik már a maga területén. A magyar elvtársak a Tugban, Jankófalván, meg a téglagyárban. A szerb elvtársak a Kágyban.
Végezzétek a feladatokat. A Zöld utcát pedig bízzátok rám, az én dolgom, hogy kivel és mikor beszélek. Rajtam nem fog múlni a sztrájk.
Meg tudod csinálni? Megmozgatod őket a jövő hétre?
Persze. Megpörköljük egy kicsit Schwarz vezérigazgató szárnyait.
És hogyan akarod csinálni?
Majd meglátom. Lehet, hogy leülök kártyázni törökékkel. A Zöld utcaiak nagyon szeretnek kártyázni.
Téged még sohasem láttalak kártyázni.
Valamikor nagyon ügyes kártyás voltam. A Szent Igaz tanított meg paklizni.
Ki az a Szent Igaz?
Egy fogatlan vén ember volt. A Zöld utca mellett lakott. Átlátott a lapokon. Engem megtanított néhány trükkre.
Jobb volna mégis, ha ma mennél el a Zöld utcába.
Ráérek holnap is elmenni.
Ennyire biztos vagy a dolgodban?
Elég biztos vagyok a dolgomban.
Na jó. Ha tényleg megcsinálod, javasolni fogom az elvtársaknak, hogy vegyünk be közénk.
Ne javasolj, meg lesztek még nélkülem.
Hát hozzánk tartozol. Már régóta hozzánk tartozol.
Senkihez sem tartozom egészen.
Nem értelek. Néha egészen okosan beszélsz, de néha egyáltalán nem értelek. Néha nagyon zavarosan beszélsz. Soha sem tudom, hogy mit akarsz csinálni tulajdonképpen.
Sztrájkra izgatni.
Nem csak erre gondoltam. Általában mit akarsz csinálni?
Sokáig akarok élni.
Sokáig élni?
Igen. Sokáig élni.
Így? Ébérért gürcölni a földeken? Azután színes papírszallagok alatt citerázgatni? Így akarsz sokáig élni?
Így is sokáig lehet élni. Éppen azért, mert színes papírszallagok alatt citerázok. De kívánom még azt is, hogy ti megváltoztassátok a világot.
Miközben rózsamézet ígérgetsz a gyerekeknek.
Egyszer majd hozok nekik rózsamézet.
A gyerekek kinőnek a meséidből. A fiad is nevet már a rózsamézen.
Sohasem nőnek ki a meséimből. Lehet, hogy kételkednek a rózsamézben, de azért titokban ők is hisznek benne. És én egyszer majd hozok nekik rózsamézet.
Igaz, hozhatsz nekik. De nem a citeráddal fogod megszerezni a rózsamézet.
Azzal is.
Bejöhetünk, édesapám?
Mindjárt. Várjatok egy kicsit.
Ki van bent?
A nagybátyám.
Az a vöröshajú sváb?
Az.
Miért lábatlankodik itt ilyenkor?
Türelmetlenek a gyerekek. Na, felraktam a szallagokat.
Megyek mindjárt. Csak még egyszer el akarom mondani neked, hogy a rózsaméz a hereméheknél van. Erőszakkal kell elvenni tőlük. Mi fogjuk elvenni tőlük, meg te is, ha velünk tartasz. Együtt fogjuk elvenni a rózsamézet, és mindenkinek egyformán osztunk belőle. Ez az egyetlen lehetséges mód. A citeráddal és a papírszalagokkal, meg a meséiddel semmire sem ész. Hát miért nem akarsz megérteni?
Értem én nagyon jó. Segítek is nektek, amennyire tudok.
Hát akkor?
Mi nem ugyanarról a rózsamézről beszélünk. A rózsaméz az rózsaméz. Azt én egymagam keresem, és egyszer majd megtalálom.
Régóta keresed.
Egyszer majd megtalálom.
Most már elhiszem, amit mesélnek rólad, hogy fiatal korodban a Kálvárián citeráztál éjszakákon át, mint egy félkegyelmű.
Ezt mesélik?
Ezt mesélik.
Lehet, hogy igazuk van. Játszottam a keresztre feszített Krisztusnak és a két latornak.
Éjszakákon át.
Mást is csináltam én fiatal koromban. Kártyatrükköket tanultam a Szent Igaztól.
Csak tudnám, Rézi, miért ment hozzád feleségül.
Mert éjszakákon át a Kálvárián citeráztam. És mert esténként magamnak és neki citerázok a színes papírszallagok alatt.
És citerázom Vári Jánosoknak, Török Ádámoknak, Szenci Bálintoknak, Johann Sankoknak is. Legalább megválogatnád, hogy milyen embereknek citerázol.
Amikor a citera szót hallgatják, valamennyien egyformák. Máskor megválogatom őket. Ezért segítek nektek a sztrájkot szervezni.
De a pártba nem akarsz belépni.
Nem, még nem.
Tehát miért?
Mondtam már. Ha párttag lennék, most azonnal a Zöld utcába kellene mennem, és a kukacvál elmaradna. De én ma kukacbálat akarok rendezni a gyerekeknek, hadd táncoljanak és énekeljenek. Például ezért.
Vigyázz, sógorom, mert egyszer nagyon egyedül maradsz a citeráddal.
Nem maradok egyedül.
Nem?
Mindig lesznek, akik eljárnak hozzám, mint ahogyan te is eljársz majd hozzám továbbra is. Mert jó citerás vagyok én. Igaz, hogy szétlőtték a könyökömet, de azért jó citerás maradtam.
Néha úgy beszélsz, mint az éretlen gyerekek. Butákat mondasz, mint a gyerekek.
Na, a gyerekek már nagyon türelmetlenek az ajtó előtt. Azt hiszem, nagyon szídnak téged.
Tudom.
Jobb, ha elmész. Nem szeretik, ha felnőttek lábatlankodnak a bájukban. El kell kezdenünk a kukacbálat.
Ne, rendben van. Megyek.
Szólj a gyerekeknek, hogy bejöhetnek.
Emelhettek.
Végre.
Csak hogy elment.
Kezdődhet a kukacbál.
Ázott, nagyhasú birkák tülekedtek Törökék sáros udvarában. Bambán szomorúan áztatták fejüket az esőben, és engedelmesen tűrték, hogy Pál, István és Sándor hosszú, szalmafedeles fészen alá taszigálják őket. Zsíros gyapjuszak terjengett Törökék udvarában. Vagy 100 nagyhasú birka gyűlt össze engedelmesen és bután. A török fiúk káromkodtak, és hangosan magyarázták a gangon áldogáló Galla Istvánnak, hogy a birka a legbutább állat a világon, különösen az ázott birka. Sötét este volt már, apró szemű őszi eső szitált, áztatta az embereket és az állatokat.
Nehéz lesz beterelni őket.
Minden este így megy. A világon nincs még egy ilyen buta állat, mint a birka.
A legbutább állat a világon, és még butább lesz, ha megázik. Buta és büdös. Az ázott birka a legbüdösebb állat a világon, talán csak a bakkecske büdösebb állat.
Fenébe is, ne engedjétek a mazokat visszafordulni.
Azt is be még ezt is.
Csukjátok rájuk az ajtót, gyorsan.
Végre megvagyunk velük. Na gyerünk innen az esőről.
Sokat kínlódtok ezekkel a jószágokkal.
Rengeteg baj van velük ilyenkor tavasszal. Elnehezülnek, ilyenkor a legbutábbak.
Minden éjjel megellik 2-3. Valakinek mindig virrasztania kell éjszaka, hogy a kisbárányokat és az anyjukat elkülönítsük a többiektől. Ilyenkor van a legtöbb bajunk a birkákkal.
Nem jó idő jár a kisbárányokra. Ronda ideg idő van.
Külön a kolba zárjuk őket. Rengeteg szalmát szórunk alájuk, hogy nehogy megfázzanak.
Jaj. Na, menjünk be. Menj előre, Gallai. Apánk biztosan megörül neked, majd kártyázni akar. Nagyon megöregedett szegény, már csak a kártya érdekli.
Az asszonyok hol vannak?
A répaföldeken, biztosan behúzottak valahova az eső elől. Csak a két öreg, apánk és anyánk van itthon.
Jó estét!
Menjetek be a szobába apátokhoz, majd mindjárt viszek be főtt kukoricát.
Jó estét!
Ki az? Ki jött hozzánk?
A rojtos Gallai.
Kártyázni jöttél?
Kártyázhatunk is éppen.
No, akkor gyújtsatok gyertyát. Szívesen elüldögélek a sötétben, de ha kártyázni akartok, akkor gyújtsatok gyertyát.
Mindjárt, vesétek le a kabátokat.
Szóljatok anyátoknak, hogy hozzam azt a főtt kukoricát. Aranypénzek nélkül nem lehet kártyázni. Jó meleg aranypénzek kellenek ide.
Ráérünk. Kártyázhatunk főtt kukoricáját egész éjszaka. Valakinek úgyis virasztania kell a büdös birkák miatt.
Na, ülj le, Gallai. Régen jártál nálunk. Amióta Ádámot lecsukták, nem jártál nálunk.
Télen voltam Ádámnál. Meglátogattam, vittem neki egy kis ennivalót.
Tudjuk. Tudjuk, hogy minden télen viszel neki ennivalót. Szép tőled, hogy nem feledkeztél meg az öcsénkről.
Ádám mindig nagyon szeretett enni, és most mindig éhes a börtönben.
Elhoztam nektek egy régi újságot.
Miféle újságot?
Ádámról írnak benne, meg a bírósági tárgyalásról. Véletlenül találtam, gondoltam, elhozom nektek. Megőrizhetitek, ha akarjátok.
Add ide. Hol írnak Ádámról?
Itt, a kép mellett.
Mit írnak Ádámról?
Hazugságot. Csupa hazugság, amit írnak.
Tessék, olvass el!
Nem tud olvasni sem ő, sem az anyánk.
Szóljatok anyátoknak, hogy hozza már az aranypénzeket.
Anyám, hozza már a főtt kukoricát.
Hol Hozom már, hozom, hozom.
No, akkor kártyázhatunk.
Milyen újság ez?
Ádámról írnak benne.
Hol?
Itt, ettől eddig.
Hol írnak Ádámról? Az egész oldalon Ádámról írnak?
Dehogy az egész oldalon. Csak itt, a kép mellett.
Csak ennyit írnak Ádámról?
Na, nézem meg jobban. Itt is róla írnak. Igen, több, mint fél oldalon.
Többet is írhattak volna Ádámról. Mit írnak róla?
Dicsérik Ádámot, azt írják, hogy bátor ember és igazság szerető ember.
Bátor ember a fiam, és nagyon szép ember.
Az ördögtől sem fél. Mindig kimert állni a maga igazáért. Bátor ember, aki nem tűri az igazságtalanságot.
Elteszem ezt az újságot. Megőrzöm Ádámnak. Hol vannak ezek az asszonyok? Besötétedett már, kint zuhog az eső. Miért nem jönnek már haza?
Itt lesznek hamarosan, messze dolgoznak. Időbe telik, amíg hazaérnek.
Elteszem az újságot Ádámnak. Azt írják róla, hogy bátor és szép ember.
Azt írják róla.
Elteszem neki.
Hol dolgoznak az asszonyaitok?
A Schwarz birtokon.
Messze van.
Alig élnek, mire hazavergődnek. Nem győzik kipihenni magukat. A gyerekeket elküldtük a kis Simon sógorhoz, hogy legalább velük ne kelljen vesződniük.
Ronda idő jár most a kapásukra.
Bizony. Ronda mocskos idő. Nagyon kifáradnak az asszonyok.
Mennyit keresnek?
10 dinár a napszám.
10 dinár? A vezérigazgató 30 000 kap havonta.
Mennyit?
30 000.
Honnan tudod?
Tudom, az egyik sanktól hallottam.
A téglagyárostól?
Tőle.
Hát az akkor igaz lehet. A téglagyáros tudhatja.
Schwarz vezérigazgató 30 000 kap havonta.
Annyit. Szerencsés ember. Őt jobban szereti az Isten, mint másokat.
Egyétek a főtt kukoricát, amíg meleg. Aztán kártyázhatunk a maradékért.
Mit gondoltuk? Schwarz vezérigazgató is főtt kukoricát eszik esténként?
A te feleséged hol kapálja a répát?
Sehol. Az én feleségem nem fog senkinek gürcölni 10 dináros napszámít.
Nagy család vagyunk, jól jön ez a 10 dinár is. A birkákból nem tudnánk megélni ennyien.
Nekem nincsen egyetlen szál birkám sem, mégsem engedem a feleségemet 10 dinárért répát kapálni.
Nem engeded?
Nem.
Puha ember vagy. Tavasztal az asszonyoknak a répaföldön a helyük. Nem szabad elkényeztetni őket.
Ott a helyük, ahol becsületesen megfizetik őket.
Rendesen megkapják a napszámot.
A 10 dinárt, mi? Sokkal többet ér a munkájuk.
Te kommunista vagy?
Nem vagyok kommunista. De nem engedem, hogy a Schwarz Jenők halálra dolgoztassák az asszonyomat azért a nyomorult napszámért.
Nem szeretjük a kommunistákat. Nincs az égvilágon semmiük, így hát folyton elégedetlenkednek és pofáznak. Nekünk legalább birkanyájunk van. Senkinek sincs ekkora birkanyája az Öld utcában.
A birkák ilyen esős tavasszal a legbüdösebbek. Puhára áznak, és már 1 kilométerről bűzlenek. Talán csak a bakkecske büdösebb náluk.
De mi a fenét akarsz te tulajdonképpen?
A tukiak és a jankófalviak hamarosan meg fogják szorongatni a gazdákat. Nem engedik asszonyaikat a répaföldre, amíg nem kapnak nagyobb napszámot. Vagy megfizetik a munkájukat becsületesen, vagy földbe rohad a répa. Majd meglátjuk, hogyan kapják meg a Schwarz Jenők a havi 30 000.
Puha emberek. Még a saját asszonyaikat sem merik munkára parancsolni.
Nyavajás, puha emberek.
Vagy bátor emberek.
A tukiak, a jankófalviak.
Emlékeztek, amikor annak a nagyorú halásznak kiszaggattuk az orjukait a szencikocsmába?
Ott voltak a jankófalviak, vagy 100-an óbégattak a májusfa körül, de hozzánk sem mertek nyúlni.
Tukiak is voltak közöttük, bátor tukiak.
Legyen nyavajás ember valamennyi.
Lehet, hogy bátrabbak, mint ti.
Bátrabbak?
Igen. Lehet, hogy az lesz a ti szerencsétek is. A tukiak és a jankófalviak kiharcolják majd a ti asszonyaitoknak is a nagyobb napszámot.
Kártyázzunk!
Kártyázhatunk?
Toljátok ide a fazekat a főtt kukoricával.
Úgy látszik, megjöttek az asszonyok.
Kinézek hozzájuk.
Mennyi, mennyi aranypénzt kértek? 20, elég lesz?
Elég lesz.
Tessék, neked is? Neked is, Pali. Vedd elő a kártyát.
Kitartja a bankot.
Várjatok engem is.
Kérem az aranypénzem.
Megjöttek az asszonyok?
Megjöttek.
Bőrigázva és nyakig sárosan.
Igen, nyakig sárosan.
Nem baj, az a fontos, hogy bátor embereik vannak.
Ne figyelj, te nyavajás. Falra kenhetnélek, ha akarnálak.
Lehet. Ha ide csődíted a bátor zöld utcai férfiakat, talán még a falra is kenhetnek.
Bármelyikünk a falra kenhetne. Bármelyikünk félkézzel a falra ken.
Ha akarod, Jankó falva kellős közepén intézlek el. A gyáva Jankó falviak szeme láttára. Egész Jankó falvát a falra kenjük, meg az egész tukot is.
Várjatok vele egy kicsit. Várjatok legalább addig, amíg azok a gyáva emberek kikaparják az asszonyaitoknak a nagyobb napszámot. Várjatok legalább holnap délelőttig.
Holnap délelőttig?
Addig.
Nekünk a Jankó falviak és a tukiak ne kaparjanak ki semmit.
Kártyázunk inkább. István, én nem üsz már le. Így, sohasem fogunk kártyázni.
Majd mi kikaparjuk magunknak a részünket. Halló, te nyavajás gallai. Előbb kikaparjuk, mint a Jankó falviak.
Adjátok abba a hencegést.
Jobb, ha befogod a szádat.
Jól tudjuk mi nélküled is, hogy mit kell csinálnunk. Ezért jobb, ha befogod a szádat.
Megjárhatod.
Leülni, István. Ülj már le is, ne lármász.
Jól van, kártyázunk.
Mindenki megkapta az aranypénzeket?
Mindenki.
Szerencséje, hogy barátja Ádámnak.
Hallgass már. Kitartja a bankot.
Nem kell kapkodni. Reggelig nem engedjük el ezt a nyavajás Jankó falvit. Majd meglátjuk, mit tud.
Ki tartja a bankot?
Én.
Te akarod tartani a bankot?
Persze, hogy én. Kártyában is megverlek benneteket.
Nem férsz a bőrödbe, mi?
Kártyában is jobb vagyok, mint ti. Engem a Szent Igaz tanított kártyázni.
A Szent Igaz?
A Szent Igaz senkit sem tanított kártyázni.
Engem megtanított. És jósolt is nekem a kártyákból. Azt mondta, hogy egész életemben ritka szerencsés ember leszek.
Mit fizettél, hogy megtanítson kártyázni?
Egy csupor mézet vittem neki, és néha virágot viszek a sírjára.
Még ha a Szent Igaz tanított is. Nekünk itt nehencegj. A Szent Igaz zöld utcai volt. Ő tudott kártyázni. De tőled nem félünk.
Megverlek benneteket kártyában is.
Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata. A 9. részt hallották. Szereplők: Gallai István, Szacsvai László, Krebs Péter, Tordi Géza, Török István, Fonyó István, Török Sándor, Oszter Sándor, Török Pál, Izsóf Vilmos, apa Harkányi Ödön, anya Rosti Magda, ifjabb Gallai István, Szalai Ferenc, író Tomanek Nándor. Zenei munkatárs Molnár András, szerkesztő Fehérvári Győző, rendezte Pós Sándor.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 18-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, a zene után sugározzuk.
Rózsaméz. Gion Nándor regényének rádióváltozata. 10. rész. Rózsaméz harmadszor.
Az öreg Johann Sanknak két fia volt, Johann és Friedrich. A fiúk Szent Tamáson kijárták a német iskola 4 osztályát, utána az apjuk kíméletlenül munkára fogta őket. Meg kellett tanulniuk a sárdagasztást, vályogvetést, a rámolást, a fűtést, a szortírozást. Éveken át taposták az agyagos sarat, hordták a tüzelőt, izzadtak a kemencék tetején, osztályozták és rendezték, amíg ki nem hűlt, frissen égetett téglákat. Ahogy növekedtek és erősödtek, az apjuk egyre keményebben dolgoztatta őket. Megszokták a munkát, és egyúttal mélységesen utálták is az állandó gürcölést, nem sok értelmét látták. A gyár terjeszkedett volna nélkülük is. Tudták, hogy az apjuk meggazdagodott, hiszen megvásárolta már a másik téglagyárat is, ott a Zöld utca mellett. Sőt, szőlőskertet is vásárolt, és a saját borát tárolt a pincében. Azután egy napon az apjuk visszavonult szőlőskertjébe, a Jankó falvigyárat Johannra, a Zöld utcait Friedrichre bízta. A fiúk ekkor már tapasztalt téglagyári munkások voltak, szépen elirányították a gyárakat. Később apjuk halála után is tovább terjeszkedtek, és többé nem kellett sarat dagasztaniuk. A Sank testvérek szerették egymást, gyakran eljártak egymáshoz, néha egész éjszakákat végigbeszélgettek, ittak vagy kártyáztak. Egy ilyen éjszaka után Johann Sank nyikorgó bricskáján kora reggel indult haza a Zöld utcai téglagyártól. Kicsit részeg volt, bóbiskolva hajtott végig a Zöld utcán, fázósan húzta össze magát a lova mögött. Egyszer csak egy ismerős alakot látott bandukolni az álmosan lapító Zöld utcai házak mellett.
Gallai! Rojtos Gallai! Hát te mi a fenét csinálsz itt ilyenkor?
Vacogok. Vacogok és sietek haza megmelegedni.
Ó, ó!
Na gyere, ülj fel a bricskára. Én is hazafelé megyek.
Köszönöm. Csuda érdekes lesz. A jankófalviak eltátják a szájukat, ha meglátják, hogy a téglagyárossal kucsikázom.
Én már ilyen ember vagyok. És különben is te Rézi férje vagy. Mindenkor kocsikázhatsz velem. Na, ugorj fel!
Sokszor mondták már nekem, szerencsém van, hogy Rézi lett a feleségem.
Na, gyi! Rézivel együtt jártunk iskolába. Tudtad ezt?
Tudtam.
Persze, hát tudhattad. Egy este már el kell mennem hozzátok. Szeretem hallgatni, amikor citerázom.
Bármikor eljöhetsz, Rézi örülni fog.
Mi a fenét csinálsz kora reggel itt a Zöld utcában?
Kártyáztam éjjel.
Kivel kártyáztál?
Törökékkel.
Azokkal a vademberekkel?
Azokkal.
Ki fosztottak, mi?
Én fosztottam ki őket.
Nagyszerű. És mennyit nyertél tőlük?
Egy fazék aranypénzt.
Mit beszélsz? Aranypénzt? És hol van az az aranypénz?
Megettem.
Hogy megetted?
Azok a vademberek a főtt kukoricát nevezik aranypénznek.
Nagyon jó. Főtt kukorica az aranypénz. És te egy egész fazékkal nyertél. Ezért átkártyáztad az éjszakát.
Igen.
Még mindig jobban jártál, mint én. Én is kártyáztam az éjjel.
Nyertél?
Veszítettem. Igazi pénzt veszítettem. Egész éjjel az a disznó Schwarz nyert.
A cukorgyár igazgatója?
Az hát, az a disznó Schwarz. Nagyon menne neki alap.
Nekem kellett volna ott lennem. Én a Szent Igaztól tanultam kártyázni.
Ki az a Szent Igaz?
Meghalt már. Kopasz, fogatlan öreg ember volt. Itt lakott az öcsét téglagyárára közelében egy óduban. Átlátott a kártyákon. Úgy tudott paklizni, mint senki más a világon. Engem is megtanított néhány dologra.
Mi kártyázás közben nem szoktunk paklizni.
Én bizony pakliztam.
Saltál.
Egy fazék főtt kukoricáért?
Igen.
Hihetetlen. Egy fazék főtt kukoricáért.
Nem tudtam, hogy Schwarz vezérigazgató is el szokott járni hozzátok vendégségbe.
Most jött először. Nyugtalankodnak a kapásasszonyok, erről akart beszélni velünk. Aztán elnyerte a pénzemet.
Nyugtalankodnak a kapásasszonyok?
Azt mondja az a disznó Schwarz. Állandóan veszekszenek az ispánjával, amiért az esős órákat levonja a bérükből.
Elhiszem, hogy nyugtalankodnak.
Ma kimegy hozzájuk a Schwarz, ettől majd megjuhászodnak. Schwarz azt mondja, ma reggel még énekelni is fognak neki az asszonyok.
A téglagyári munkások nem nyugtalankodnak?
Nem nyugtalankodnak. Csak furcsán pusmognak mostanában, mintha várnának valamire. Van közöttük néhány kommunista. Azok temik a fejüket.
Azt hittem, a kommunistákat kiebrudaltátok a gyárakból.
A legtöbbjüket kiebrudaltuk. Az előcsahosokat azonban meghagytuk a helyükön. Jobb, ha szem előtt vannak.
Most temik a többi munkás fejét.
Szemmel tartjuk őket, ne félj. Pusmoghatnak, amennyit akarnak. Az a fő, hogy rendesen dolgozzanak.
És énekeljenek.
Mi?
Dolgozzanak és énekeljenek. Mint a répakapáló asszonyok. Vagy a téglagyári munkások nem énekelnek?
Nem fontos, hogy énekeljenek. Az a fontos, hogy dolgozzanak. Mondok neked valamit. A kommunisták közöttük a legjobb munkások.
Érdekes.
Te, nem Péter állott a Szenci kocsma előtt?
Ő az, meg Bata János.
Már megint ahhoz a Bata Jánoshoz dörgölőzik. Utálom azt a nagyon ruhalászt.
Ő sem kedvel téged.
Annyi baj legyen. De Péter miért nem dolgozik? A verbászi nyomdából is kirúgták.
Azt hiszem, szabadságot vett ki. Egy heti szabadságot.
Az Istennek vesz ki ilyenkor szabadságot. Alig, hogy elkezdett dolgozni, már is szabadságot kér. Majd kirúgják innen is.
Én itt leszállnék. Köszönöm, hogy elhoztál.
Én is leszállok. Megiszok valamit a kocsmában. Jó reggelt.
Korán keltetek, Péter.
Hol a fenében vagy egész éjszaka?
Hát én kártyáztam.
Nyertél?
Nyertem.
Én viszont veszítettem.
Együtt kártyáztatok?
Nem. Én aranypénzekre kártyáztam, ő pedig közönséges papírpénzre.
Azt hittem, hogy...
Meghívlak benneteket egy pálinkára. Hideg van itt kint.
Jobb nekünk itt a friss levegőn.
Te nagyon rú. Te még egy pálinkát sem fogadsz el tőlem?
Nem. Idd meg a pálinkádat, Johan, és menj haza.
Te hallgass, Péter. Neked most a nyomdában kellene lenni.
Én tudom a legjobban, hogy hol kell lennem.
A rajtos Gallainak éppen az előbb magyaráztam, hogy a kommunisták jó munkások. Járatják a pofájukat, de azért jó munkások.
Bizonyára van közöttük mindenféle.
Te nagyon rú. Te a bricskámra se ülnél fel, igaz?
Nem.
A rajtos Gallai felült.
Az ő dolga.
És szívesen lát, ha elmegyek hozzá vendégségbe. Egy este majd el is megyek hozzátok. Szeretem hallgatni a citerázását.
Sokféle ember hallgatja Gallai citerázását.
Még te is, mi?
Még én is.
És mit gondolsz, mi történne velem, ha ne talán a kommunisták kerülnének a hatalomra?
Menjél haza, Johan, részeg vagy.
Hallgass, Péter, a nagyon ruval beszélgetek. Szóval mi történne velem?
Bizonyára nem hagynának éjjel halni.
A gyáramat elvennék.
Elvennék, közös lenne a gyár.
Nem rossz. És ki irányítaná a közös gyárat? Mit gondolsz? Oroszországban például kik irányítják a gyárakat?
Bizonyára olyan emberek, akik értenek hozzá.
Én értek a téglagyárhoz. Nálam senki sem tudná jobban irányítani a gyárat.
Lehet.
Johan, miért nem mész már?
Mi történne akkor, ha önként felajánlanám a gyáramat azzal, hogy tegyenek meg igazgatónak? Bízzák rám továbbra is az irányítást. Mit gondolsz, megtennének igazgatónak?
Lehet, hogy megtennének igazgatónak.
És mennyi fizetést kapnék?
Mint a többiek. Közös lenne a gyár, mindenki egyformán részesülne a jövedelemből.
Szóval annyit kapnék, mint a sárdagasztó munkások, vagy mint a rámoló.
Igen.
Nem hiszem, hogy jó életem lenne.
A munkások is bizonyára többet kapnának, mint most. Jobb életük lenne, mint most.
Miért? Most keveset kapnak?
Keveset.
Elégedetlenek?
Elégedetlenek.
Másutt sem kapnak többet.
Másutt is elégedetlenek.
Talán én is fizethetnék valamivel többet, de én magam nem emelhetem a béreket. Ha másút is többet adnának, én szó nélkül emelném. Persze sokkal többet nem tudnék fizetni. Azt hiszem, a kommunisták sem tudnának sokkal többet fizetni.
Azt hiszem, többet fizetnének.
Nem adhatnának sokkal többet. És az sem lenne rendjén, hogy én ugyanazt a fizetést kapjam, mint a sárdagasztó munkások.
Miért?
Mert egy igazgató mégiscsak többet érdemel, mint egy sárdagasztó munkás. Fontosabb munkát végez, nagyobb felelősség terheli, nagyobb pénz jár neki, még a közös gyárban is.
Lehet, hogy valamicskével többet kaptál, mint egy közönséges sárdagasztó munkás. Valamivel többet, mondjuk 10-20%-kal.
Így már sokkal jobb. Így már egészen más. Ó, hát ha 20%-kal többet kapni, az már egészen más lenne.
Jön a fiú.
Miféle fiú?
Kölcsön adtam a biciklimet egy fiúnak. Itt van.
Tessék a bicikli, Péter bácsi. Csupa sárlet, ne.
Mi van?
Az öldöcai asszonyok visszajöttek a répaföldekről.
Mit beszélsz?
Visszajöttek a répaföldekről. Kiment hozzájuk a Schwarz, és megkérte, hogy énekeljenek neki. Egy darabig énekeltek, aztán beszélgettek a Schwarzzal. Aztán megint énekelni kezdtek, és elindultak hazafelé.
Na, én megyek haza, lefekszem aludni, egész éjjel kártyáztam.
Menjél, sógorom. Menjél, és pihent ki magad.
A öldöcai téglagyárban is leállt a munka.
Micsoda? Hazudsz?
Nem hazudok. Mondták az emberek, meg láttam a munkásokat.
Én nem hiszem.
Miért nem iszol egy pofa pálinkát, he?
Most nem iszom. Azt hiszem, nekem is haza kell mennem.
Így áll, egy pofa pálinkát én fizettem.
El kell mennem a gyárba.
Yeah!
Még egy pofa pálinkát sem fogad el tőle.
Hogy mondtad, fiam? Énekeltek az asszonyok?
Énekeltek. Vidám dalokat.
Vidám dalokat? Ez jó. Menjünk be a kocsmába.
Jön Purágy és a fiatal Jaksíty.
Hol?
Ott jönnek biciklin.
Megtudjuk, mi történt a szerbeknél.
A zöld utcai asszonyok hazajöttek a répaföldekről.
Tudjuk, mi van a kágyban?
Ott is minden leállt. Az emberek zúgnak, mint a darazsak.
Most elkaptuk a disznókat. Minden gazdát fel kellene akasztani. Ha erre sor kerül, engem az apám tanyájára küldjetek.
Ott még nem tartunk.
A sztrájk őröket szétküldtem mindenfelé.
Jól indul, ki kell tartanunk. Beszélni kell a pékekkel és a hentesekkel, hogy adjanak enni a sztrájkolóknak. Lehet, hogy sokáig elhúzódik a dolog.
A kis Antal kocsmájában kellene nagy gyűlést tartanunk.
Menjünk be most Szencihez. Beszéljük meg részletesen a dolgokat. Fizetek mindenkinek egy pofa pálinkát.
Hűvös tavaszi délutánon telezsúfolódott türelmetlen emberekkel kis Antal kocsmája. Rengeteg ember jött össze. Egymás hegyén hátán szorongtak. És vagy ezeren még kint maradtak a katolikus templom előtti téren. Széles gyűrűbe fogták a tér közepén álló Szent Háromság szobrot. Kipirult arcú emberek szónokoltak kis Antal kocsmájában. Széles kézmozdulatokkal bizonygatták igazságukat. A napszámosok, munkások sanyarú életéről beszéltek, és dühösen harsogva megnevezték azokat a munkadókat, akik nyomorúságos napszámért nyúzták a szegény embereket. A kocsmában szorongó sztrájkolók tapsoltak és hangosan helyeseltek, az elhangzott beszédeket kikiabálták a térre, az emberek tovább mondták egymásnak. Néhányan felkapaszkodtak a Szent Háromság szobor vaskorlátjára, és a magasból elismételték a szónoklatokat, hogy mindenki hallja. A téren is tapsoltak és helyeseltek a sztrájkolók. Távolabb a tömegtől, a házfalak mellett fegyveres csendőrök várakoztak. Felkészültek rá, hogy elejét veszik minden nemű kilengésnek és rendbontásnak. De nem történt rendbontás. Az emberek fegyelmezettek voltak, és időnként lelkesen tapsoltak.
Élvezed a sztrájkot, sógorom? Melegít ez a sok ember?
Steffi, te is itt vagy?
Most jöttem bentről a kocsmából. Járatják a szájukat szüntelenül. Főleg az a Purágy meg a Király Pista.
És a te kocsmád? Becsuktad?
Dehogy. Nyitva van a kocsma is, meg a pékség is. A feleségem kenyeret osztogat a sztrájkolóknak.
Kenyeret adsz a sztrájkolóknak? Te?
Miért ne?
Ezt azért nem ittem volna.
Na azért ne félj, nem őrültem meg. Megfizetik ők ezt majd nekem.
Hogyan?
Nézd, ezt a dolgot itt meglepően jól megszervezték. 8 napig akarnak sztrájkolni, és 100%-os béremelést követelnek. Ha kihúzzák a 8 napot, megkapják a béremelést. Márpedig kihúzzák a 8 napot.
Ha lesz mit enni.
Így van, ha lesz mit enniük. A vezetőik megdolgozták a pékeket és a henteseket. Ezt is meglepően jól megszervezték. Na már most, ha én becsukom előttük az ajtót, a sztrájk után el fogják kerülni a kocsmámat meg a pékségemet. Örülhetek, ha nem törik be az ablakaimat. De én kenyeret adok nekik. Így tehát hálásak lesznek. És 8 nap után a dupla bért az én kocsmámba visszák el.
Nem csak italra kell a dupla bér.
Jut belőle italra is. Ne félj, megfizetik nekem az ingyen kiosztott kenyér árát. Egy ideig legfeljebb majd rosszabb pálinkát isznak nálam. Boldogok lesznek, észre sem veszik. Ne csodálkozz hát, nem őrültem meg.
Nem, nem őrültél.
És nehogy azt hidd, hogy túlságosan kedvelem ezt a handabandázó csordát.
Tudom, hogy nem kedveled őket.
Remélem, te nem tartozol közéjük.
Nem tartozom közéjük. Nekem nem volt munkám, így hát nem is sztrájkolhatok.
De azért itt sündöröksz.
Remélem, hogy énekelni foglak. Szeretem, amikor sok ember énekel. Ne,
biztosan énekelni fognak. De én még akkor sem kedvelem őket.
Az öcséd is köztük van.
Elég vagy az. Csinálná azt, amit én ma nem lenne egy ágról szakad senki.
Csinált ő azért ezt az...
A sztrájkot, azt jól megszervezte. Az biztos. Ezt meg kell hagyni. Csak hogy mi haszna belőle?
Dupla bért kapnak az emberek.
Ő pedig majd elveszíti a munkahelyét a verbászi nyomdában. Hát megéri ez?
Lehet, hogy neki
a
meg...
A fenét. Mondok én neked valamit, sógorom. Németországban ezt a csürhét már réges-rég szétszórták volna, sőt, eszükbe se jutott volna összegyűlni. Egy rendes országban...
Jön az öcséd, téged keres.
Ne, ma se tudja, hogy itt vagyok.
Sógorom, jó, hogy itt vagy.
Steffi, te mit keresel itt?
Nekem nem is örülsz.
Nem gondoltam, hogy téged itt talállak.
Eljöttem meghallgatni, hogy miket pofáztak itt össze. És látni akartam, hogy mikor visznek el a csendőrök. Ott leskelődnek a házak mellett.
Sokan vagyunk itt. A csendőrök is félnek tőle.
Németországban nem engednének meg ilyen felfordulást.
Nem vagyunk Németországban.
Na jó, megyek, megetetem a sztrájkolóidat. Ne hogy sógorom, hogy téged is megbolondítsanak.
Te, ez tényleg eteti a sztrájkolókat?
Azt mondja, hogy kenyeret osztogat nekik.
Ki hinné a bátyámról? Nem tetszik nekem, hogy még ő is kenyeret osztogat.
Fő, hogy van mit enniük az emberek.
Igen, az a fontos. Hagyjuk ezt. Szeretnélek megkérni valamire.
Ma éjszaka nem kártyázol.
Nem, másról van szó. A munkások mindenütt leálltak. Sztrájkőrök vigyáznak, hogy senki se dolgozzon. De ott a sarkon az az őrült kudlik nem akarja becsukni a boltját. Ellene nem tehetünk semmit, rendőr vigyáz rá. De kőművesek is dolgoznak nála, Kálmán Lajos emberei az utcai falat rakják. Ők sem akarják abbanni a munkát, hiába beszéltünk nekik. Nagyon rossz hatással van az embereinkre.
Igen, látom a kőműveseket. Violanttal is köztük van, őt jól ismerem.
Próbálj meg beszélni velük.
Nem hiszem, hogy hallgatnak rám.
Próbáld meg. A Zöld utcában nagyon jó munkát végeztél.
Megpróbálom, de aztán hagyjál békében.
Jó, békében hagylak.
És ne pofázzatok már annyit. Inkább énekeljetek.
Énekelünk hamarosan.
Szép magas falat húztok ennek a hájas kudliknak.
Gallai, te is itt vagy. Jártatod a pofád a többiekkel.
Csak nézelődöm.
Én is szívesen nézelődnék, de valakinek dolgozni kell.
Néha hasznosabb abba adni a munkát.
Nem tudom.
Agyon dolgoztatnak itt téged, szegény Antal. Most akarnak meggazdagodni a zsírodon, amikor minden tisztességes ember leállt a munkát.
Ne nekem mondd. Kálmán Lajos a vállalkozó, ő a mester.
Hol van a mester?
Fejed felett az állványon.
Te is agitálni jöttél? Hagyd békében az embereimet.
Sajnálom az embereidet.
Te is sztrájkőr vagy? Vagy mi? Ha? Lassan már mindenki sztrájkőr lesz. Ne vihogd folyton, mert elküldelek az anyádba.
Te inas vagy itt, fiam?
Inas vagyok.
Itt nincs szükségünk sztrájkőrökre.
Nem vagyok sztrájkőr. Semmi közöm a sztrájkolókhoz. Nekem amúgy sem volt munkám, tehát nem volt mivel leállnom. De azért sajnálom ezt a szegény Antalt. Most szakadt bele a malter keverésébe, amikor senki más nem dolgozik. Ezt a gyereket is sajnálom, meg a többieket.
Lassan már mindenki sztrájkőr lesz. Minduntalan idejönnek és zaklatják az embert. Mi közük hozzá, hogy dolgozunk? Aki dolgozni akar, az dolgozzon, aki nem akar, ne dolgozzon. Nem igaz?
Igaz. De hát tudod, hogy van. Mindenki leállt a munkával. Nagyobb napszámokat követelnek. Te meg dolgoztatod az embereidet a régi napszámért.
Megadom én nekik a nagyobb napszámot. Ha a sztrájkolók kicsikarják a nagyobb napszámot, azt én is megadom az embereimnek. Megbeszéltem már velük. Így van, Antal?
Így van.
Az a baj, hogy rossz helyen dolgoztok.
Én elengedtem volna az embereimet, de a kudlik megfenyegetett, hogy felmondja a munkát, ha most elmegyünk. Kevés a munka mostanában. Örülünk, hogy végre dolgozhatunk. Nem bonthatom fel a szerződést kudlikkal.
Az a baj, hogy rossz helyen dolgoztok. Épp a sztrájkolók orra előtt. És egyre többen jönnek ide a térre, este felé rengetegen lesznek. Attól tartok, szétverik az állványaidat, ha feldühödnek.
Na hát, ahhoz aztán nincs joguk.
Persze, hogy nincs joguk, de tudod, hogy van ez? Ilyenkor dühösek az emberek. Sokan majd egész biztosan berúgnak, és nem kérdezik, hogy mihez van joguk. Miért nem mentek be az udvarba dolgozni? Ott nem látnának benneteket, nem zaklatna senki.
Előbb a falat kell befejezni.
Hagyjátok így, ahogy van. Befejezhetitek később is a sztrájk után. Addig csináljatok valami mást.
Kudliknak nem tetszene, ha félbehagynánk a falat.
Mondd neki, hogy a falnak száradnia kell egy-két napig.
Mi kellene a falnak száradni?
Találj ki valamit Kudliknak. Honnan tudhatja ő, hogy mit kell csinálni a téglafallal? Te vagy a mester, te értesz hozzá.
Aha. Gondolod, hogy valami részeg disznó összetörhetni az állványaimat?
Ha? Megeshet. Dühösek, idegesek az emberek, sokat isznak.
Már megint röhög ez a kölyök. Marsz le innen, menj le a pincébe és kezd bontani a falat. Ott majd elmúlik a jó kedved.
Megyek.
Az embert már dolgozni sem hagyják.
Jobb, ha ti is lementek a pincébe. Nekem semmi közöm az egészhez. De kár volna az állványokért.
Mi majd kiássuk a raktár épület alapjait az udvarban. Majd csak vége lesz ennek az átkozott sztrájknak.
Antal, maradjon itt egy kicsit. Ő meg én majd felülünk az állványokra, és ha jönnek a sztrájkőrök, azt mondjuk nekik, hogy leálltatok a munkával.
Kudliknak nem fog tetszeni.
Neki majd azt mondjuk, hogy Antal megrándította a bokáját.
A fene egye meg. Majd csak vége lesz ennek az átkozott sztrájknak. Na, gyerünk emberek!
Ezt jó megcsináltad.
Kár lenne az állványokért.
Hozzám, kár lenne az állványokért.
Ezentúl nem háborgatnak majd benneteket a sztrájkőrök.
Sok ember összegyűlt itt. Jó, hogy ilyen sokan összegyűltek. Sok mindent elérhetnek. Meséltem már neked, hogy egyszer egy igazi herceg térdelt előttem, és istenként imádott engem.
Azt hiszem, mesélted.
Antal bácsi!
Mit akarsz?
Rengeteg méz van a pincében. Életemben nem láttam még ennyi mézet.
Nem szeretem a mézet. Hasmenés kapok tőle. Jó lesz, ha te is vigyázol.
A fene bánja. Végre telezabálhatom magam mézzel. Nem baj, ha utána hasmenés.
Vigyázz, nehogy Kudlik észrevegye.
Nem fogja észrevenni. Hatalmas, 100 literes bönödökbe áll a méz. Annyit zabálhatunk belőle, amennyit csak akarunk. Válogathatunk is. A Kudlik mindegyik bödörre ráírt a fehér krétával, hogy milyen méz van benne.
Többféle méz van?
Van ott mindenféle méz.
Megnézem. Megnézem, én nagyon szeretem a mézet.
Jöjjön, annyi mézet ehet, amennyit csak akar.
Hol van a pince?
Erre jöjjön.
Ezek azok a bödönök?
Ezek. Látja, mindegyikre rá van írva, hogy milyen méz van benne.
Aha.
Tisztes. Akác, hárs, vegyes. Az akácmézből legyen, az akácméz a legillatosabb.
Több nincs?
Még több kellene.
Hát csak kérdeztem.
Van még arrább, azokban a kis köcsögökben. De azokat jobban nem bántja, a Kudlik észrevehet.
Megnézem. Megnézem ezeket is. Akác, tisztes, hárs, vegyes, rózsaméz. Úristen, rózsaméz.
Az akácméz a legjobb, igaz?
Rózsaméz. Rózsaméz. Olyan, mint a parázs.
Mit mond?
Olyan, mint a parázs.
Nem értem. Hé, hova viszi azt a köcsögöt?
Hé, Gallai, hova rohansz? Ne rohanj, sógorom, mindjárt énekelünk.
Igaz, tépek, fényes, az úr idén.
Rózsaméz, tessék!
Mi történt veled? Sápat vagy, mint a halál.
Rózsaméz, nézd meg! Tessék, hoztam neked rózsamézet!
Rózsamézet?
Olyan, mint a parázs. Kóstold meg, másd bele az ujjadat.
Majd kanállal. Na? Tényleg rózsaméz. Rózsa illata van.
Hoztam neked rózsamézet. Ugye, hogy hoztam neked rózsamézet? Egyél belőle. Azt akarom, hogy mindig fiatal maradj.
Életemben nem ettem még ilyen finom mézet.
Hívjuk be a gyerekeket. Menj ki az utcára, és hív be minden gyereket.
Megyek, megyek. Mindjárt küldöm őket.
Olyan, mint a parázs. Igen. Olyan, mint a parázs.
Rózsaméz, Gion Nándor regényének rádióváltozata, a 10. befejező részt hallották. A szereplők: Gallai István, Szacsvai László, Rézi, Törőcsik Mari, Johann Sank, Pató István, Krebs Péter, Tordi Géza, Krebs Steffi, Konrád Antal, Bata János, Szilágyi Tibor, Gion Antal, Balázs Péter, Kálmán Lajos, Györfi László, Inas Gyerek, Fogt Károly, Puraty Ilja, Cseh Németh Lajos, ifjabb Jaksity, Estót József, író Tomanek Nándor, zenei munkatárs Molnár András, szerkesztő Fehérvári Győző, rendezte Pós Sándor.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2022. június 19-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.